Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Brázák Oston Sámbal, a Nézőpont Intézet igazgatója, politikai elemző, örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó estét kívánok.
Köszönöm szépen a meghívást.
Konzervatív zöld kormány alakult Ausztriában. Osztrák specialitás, belpolitikai turbulencia, vagy valami új irány első lépése?
Hát biztosan egy új irány, hiszen Ausztriában ilyen még sose volt, és nagyon érdekes és vicces szempont az, hogy türkis szint választott magának ugye Sebastian Kurz, amikor megújította a hagyományosan fekete néppártot Ausztriában, a türkis az meg a kéknek és a zöldnek a árnyalata, vagy nem tudom, keveréke. Eddig a kékekkel kormányzott együtt a Szabadságpártnak, a Strachénak a volt pártja, ezt a szint választotta, a kéket. Most pedig a zöldekkel kormányoz együtt, tehát lényegében a színválasztás az maga volt a program a kékektől a zöldekig, de ami számára most a nagy feladat, hogy ne veszítse el a kék választók egy részét, tehát azokat, akik a migrációban megfogalmazott kritikája miatt támogatták az ő előző kormányát, azt a zöldekkel kötött koalíció miatt ne veszítse el. És persze leginkább Németországban figyelik ezeket az eseményeket. Németországban van egy erős vágyódás, hogy a következő szövetségi választás után egy zöld, fekete, ott a hagyományos színek érvényesek, azaz egy zöld CDU, vagy CDU-zöld koalíció alakuljon. Közép-Európában meg azt hiszem, hogy az a tanulság, hogy a zöld témával a konzervatív pártoknak kell valamit kezdeni, ellenkező esetben kinőnek zöld pártok, amelyekkel aztán hosszú vívódás után egyszer majd koalíciót lehet kötni. Aki nem zöld, fekete, vagy zöld konzervatív koalícióban gondolkodik, azon konzervatív pártoknak zöld politikát kell folytatnia.
A közös német nyelv miatt tekintik egyfajta kísérleti mintának a németek Ausztriát, vagy miért?
Van egy ilyen, miközben a két ország között egyébként, már mint a szövetségi Németország és Ausztria között nagyon sok a politikai, kulturális, politikatörténeti különbség, mégis egy ilyen kísérleti projektként tekintenek a bécsi eseményekre, és pont van egy csillag egybeállás azáltal, hogy ahogy mondtam, a német CDU-ban egy erős kikacsingatás zajlik a zöld párt felé, ezért abban az esetben, hogyha mondjuk 2021 őszén még ez az új Kurz kormány hivatalban lenne, és erre egyébként minden esély megvan, akkor az egy hivatkozási alap lesz majd, ha matematikailag lehetséges a CDU és a német zöldek együttműködésére.
Egyszerű dolog konzervatív pártnak a zöld politika által felvetett kérdésekkel foglalkozni, mert az lenne akkor kérdés volna, hogy miért nem tették eddig?
Foglalkozott egyébként a német CDU is, és az osztrák néppárt is kifejezetten a környezetvédelem és a zöld politika kérdéseivel, de ezek szerint volt arra társadalmi igény, hogy egy új párt felnőjön, tehát a foglalkozás mégsem volt elegendő mértékű, és a teljes választói keresletet a konzervatív kínálat nem tudta kielégíteni. Persze a német zöld párt az inkább egy baloldali alternatívaként fogalmazódott meg. Éppen most 40 évesek, és egyébként ennek kapcsán sok-sok cikk és tanulmány látott napvilágot. Tévedés lenne azt gondolni, hogy kizárólag baloldali alternatíva volt a német zöld párt. Voltak benne mindig is konzervatív politikusok, mint a mostani baden-württembergi miniszterelnök, aki kifejezetten keresztény konzervatív zöld politikus volt mindig is. Ausztriában pedig az a helyzet, hogy az ottani zöld párt a vidéki Ausztriában inkább jobboldali, és már a korábbi években a jobboldallal kötött koalíciót, a bécsi zöld párt meg kifejezetten baloldali hagyományoknak örvend. Tehát vannak különbségek, ennek ellenére a tanulság az az, hogy a zöld politikusok megérezték, vagy szerencséjük volt, amikor azt gondolták, hogy a 10-es és a 20-as években ők lesznek az egyik legfontosabb társadalmi kérdés, és mivel megalapozták az ismertségüket és a márkájukat, úgymond, hogy ők a zöld politikának a legnagyobb szakértői, erre az ottani konzervatív pártok, az osztrák és a német konzervatív pártok nem tudtak kellő időben reagálni, ezért nőhetett ki mellettük egy zöld politikus és egy zöld politikai alakzat. Mondom még egyszer, Közép-Európában az a tanulság, hogy az átalakuló társadalmak, az átalakuló értékrendek, a változó világban a zöld politika nagyon fontos, és egy néppárti stratégiát választó konzervatív pártnak kell, hogy legyen zöld politikája is.
Milyen ügyek mentén fogalmazódik meg a zöld politika? Ez látszik-e világosan, mert erről itt Magyarországon vita van, hogy mitől zöld a zöld?
Jogos, hogyha a teremtett természet védelmét értjük alatta, tehát konzervatív nézőpontból közelítünk a zöld politikához, akkor is nagyon sok dilemma és kérdőjel fogalmazható meg. Ausztriában és Németországban a zöld politika hagyományosan atomenergia ellenességet jelent. Nemrég a párizsi egyezményben viszont az Európai Unió arra következtetése jutott, hogy a zöld politikának és a klímavédelemnek a stratégiájával összeegyeztethető az atomenergiának a támogatása. Tehát, hogy csak egy ilyen nagy dilemmát vessek föl, a kontúrjai ennek a zöld politikának szerintem bizonytalanok és vitatottak mind a mai napig, de talán a legfontosabb nem is az egyes szakpolitikai intézkedéseknek a sora és a részlete, hanem az, hogy valamit a teremtett természet védelméért egy konzervatív politikai erő tenni tudjon, ne csak a gazdasági jólét növelése, hanem az életminőségnek az alakulása is fontos legyen.
Mi az érdeke a konzervatív politikának? Megtartani a zöld tematikát a zöld politikai csoportosulás területén, hogy mindig legyen koalíciós partner, vagy éppen ellenkezőleg átvenni a főbb gondolatokat, hogy egyedül tudja benyűni ezt a teret is?
Hát az osztrák-német példa azt mutatja, hogy ott nem tudták átvenni és integrálni magukba a zöld politikát. Nem volt elegendő az erőfeszítés. Ahogy mondtam, már kétszer is a Közép-Európában az a feladata a néppárti stratégiát választó konzervatívoknak. Tehát akik nem egy kis pártot akarnak, egy mérlegnyelve pártot felépíteni, hanem a társadalom széles közönségéhez akarnak szólni, fiatal és idős választókhoz, városi és vidéki választókhoz, férfiakhoz és nőkhöz is, az ilyen néppárti stratégiát választó konzervatív pártoknak mindig meg kell találnia, hogy melyek azok a társadalmi témák, amelyek foglalkoztatják az embereket, amelyek alapján a választói döntésüket meghozzák, és most azt lehet látni, hogy a következő egy évtizedben Közép-Európában is a zöld kérdés az komoly választói csoportok számára lesz fontos, azaz egy néppárti stratégiát választó konzervatív erőnek valamit kezdenie kell a zöld témával.
Itt például Magyarországon az a kézenfekvő magatartás, ahol egyelőre nincsen számottevő parlamenti bejutásra esélyes zöld politika, hogy ezt a valamelyik nagyobb politikai tömörülés magáévá teszi?
Így van, szerintem konkrétan ez zajlik a Fidesz-KDNP szövetség részéről. Azt hiszem elég látványos az a erőfeszítés, hogy ezt a témát valahol nyáron indult el, aztán a miniszterelnöknek a Fidesz kongresszusán mondott beszéde volt az első látványos a közvélemény számára érezhető fordulópont. Nagyon nagy az az erőfeszítés, hogy ezt a témát integrálni tudja a saját politikai közösségének a témái közé. Azért, ha úgy nézzük, a kezdetben a jobboldali közösség arra épült, hogy a nemzeti érdeket védje, a nemzeti szabadságjogokat védje. Aztán ehhez hozzájött a 10-es évek előtt a gazdasági válság közepette a gazdasági erők, forrásoknak a biztosítása és az ország gazdasági rendbetétele. A 10-es években ehhez talán a szuverenitás kérdése jött hozzá, és az Európai Unión belüli szerepnek a tisztázása. Lehet, hogy a 20-as éveknek ez lesz az egyik kulcskérdése, hogy az életminőség és ezáltal a zöld politika terén ezeket a várható társadalmi elvárásokat már előre ki tudja elégíteni a konzervatív jobb oldal. Tehát ne reagáló szerepbe legyen, ne akkor kezdjen el zöld politikával foglalkozni, amikor már 20-30% a társadalomban azt gondolja, hogy ez a legfontosabb kérdés számára, hanem megelőzően tudjon fellépni, és addigra, amígre kialakul ez a társadalmi igény, már mindenki azt gondolja, hogy a Fidesz és a KDNP imázsának része a zöld politikai gondolkodás.
De a KDNP és a Fidesz imázsának része vitathatatlanul 2010-től kezdve a gazdasági állapot rendbetétele.
Így van.
A fogyasztás növelése.
Így van.
Ez összeegyeztethető a zöld politikával? Többet fogyasztunk, többet szennyezünk?
Így van, hogyha néppárti stratégiát választunk, akkor pont ennek az egyensúlynak, az ökológiának és az ökonómiának az egyensúlyát kell megteremteni. Ha koalíciós stratégiát választ egy politikai alakulat, akkor lehet az egyik fél az ökonómiáért felelős, a másik fél az ökológiáért felelős. De a néppártiság az pont azt jelenti, hogy egymással néha konkuráló értékek is egy politikai közösségnek lehetnek a részei, mert ez a politikai közösség képes a belső kompromisszumok megteremtésére.
És ennek a csírái itt Magyarországon látszanak. Már?
Annak a csírái, hogy a közösségen belüli kompromisszum. Igen. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az erőfeszítés látható, hogy ez kialakuljon, de talán nem túlzás azt állítani, hogy itt még egy munka csak megkezdődött. Láthatóak politikai üzenetek, döntések. A sajtótájékoztatóján a miniszterelnök bejelentette, hogy olyan zöld programot fog elfogadni a kormánya februárban, hogy arra egész Európa oda fog figyelni, és így tovább, és így tovább. Erőfeszítések láthatóak, de azt még korai lenne állítani, hogy a Fidesznek mondjuk az imázsának a részévé vált a zöld politika. Az a szerencsés helyzete a Fidesznek, hogy talán egyetlen olyan alakulat van, ami ezt a munkát korábban kezdte meg, az az LMP, de most a madárjósok nem tesznek sok esélyt arra, hogy az LMP-t még 2022-ben is egy önálló politikai alakulatként tudjuk üdvözölni.
Azt mondta a miniszterelnök, hogy 2 év kormányzás következik a 2 év kampány után. Ez vajon kire vonatkozik? A Fideszre, a Fidesz tag miniszterekre, magára, a pártelnökre? Hogy kell ezt érteni? Ön hogy érti?
Én úgy értem, hogy ahogy szerintem mondta is a miniszterelnök, hogy az elmúlt évben 2, az azt megelőző évben 1 választás volt, és 2017-ben azért már sokan 2018-ra vetették vigyázó szemüket. Tehát egy nagyon elhúzódó kampányidőszakon van túl az ország, és a csillagok szerencsés egybe esése okán úgy alakult, hogy a következő 2 évben nem lesz választás. Ha a kampány időszak folytatódna, szokás mondani, hogy mondjuk az Egyesült Államok mintájára, hogy folyamatos a kampányolás már a politikába. Ha ez a kampányolás folytatódna folyamatosan, akkor lehet, hogy azzal sikerülne ideiglenesen fenntartani a nagy támogatottságát a Fidesznek, de 22-ben a következő választáson meg hiányolnák a kormányzati döntéseket. Ha így alakult, és ez a csillagok szerencsés egybenállása, hogy a következő 2 évben nem lesz választás, se európai, se helyhatósági, se országos választás, azt ki kell használni a Fidesznek.
De a kormánynak nyilvánvalóan kampányidőszakban is van egy munkarendje. Azokat a döntéseket, amiket eltervezőket meg kell hozni, az nem állítható, hogy kampányidőszakban sem volt a kormányzás.
Persze, és ugyanígy természetesen igaz az is, hogy a kormányzási időszakban is lesznek kampányok, kommunikációs kampányok, mert elemzői és tudományos értelemben egy nemzeti konzultáció is egy kampány, ahol társadalmi támogatottságot próbál valamilyen politikai döntés mellé szervezni a kormányzat, és így van, ahogy természetesen mondta, kampányidőszakban is elfogadnak költségvetéseket, és születnek szakpolitikai döntések, de azt hiszem, hogy ez talán nem kell túlmagyarázni, hogy mindenki érti, hogy a kampányidőszakban óvatosabban hoz kormányzati döntéseket egy politikai erő, és a kormányzásra koncentráló időszakban pedig egészen biztosan nem a rövid távú politikai támogatásnak a megszerzése és a D-Day-nek a biztosítása a fókusza a politikai tevékenységnek.
Most mi látszik a csőben, amit ezt a két, amit meg kell csinálni a következő 2 évben?
Hát sok minden ilyen látszik. A zöld politikáról beszéltünk, ez akár politikai imázs, akár szakpolitikai intézkedésben biztosan ide sorolható. A miniszterelnök elmondta, tehát nem meglepő, amit én is mondok, hogy mindenki arra számít, hogy Európában a gazdasági válság egyre érezhetőbb lesz, és az egy olyan nyitott gazdaságban, mint Magyarország, éreztetni fogja a hatásait. Ugye itt az elmúlt években már természetesnek vettük a 4-5%-os gazdasági növekedési adatokat, most azért minden közép-európai országban is szerényebb növekedési kilátások vannak. Azaz az európai gazdasági lassulás, válság, enyhülés, növekedés visszaszorulásnak a hatásaira föl kell készülni. Erre ezzel kapcsolatban jelentette be a gazdasági akciótervet, vagy gazdaságvédelmi akciótervet a kormányzat. És a harmadik pedig szerintem, ami a következő egy évnek, vagy az idei évnek a nagy-nagy európai feladat, az a keretköltségvetésnek az elfogadása. 2020 második felében német elnökség lesz az Európai Unióban. Mindenki arra számít, hogy a német elnökség végén állni fog a 7 éves 21-től érvényes keretköltségvetése az Európai Uniónak. Ebben nagyon-nagyon sok fordulat lesz szerintem a következő hónapokban lesz, amikor azt a látszatot fogják kelteni Brüsszelből, hogy megbüntetik Magyarországot, aztán lesz, amikor úgy fog tűnni, hogy a közép-európaiak ügyesen tárgyalnak. Ezt a sok fordulatot végig gondolva megfelelő stratégiával kell menedzselni a kormányzatnak. Tehát gazdaságvédelem, energia és klímapolitika, illetve ez az uniós keretköltségvetés, ez egy minimumprogram, illetve ne feledkezzünk meg a család politikáról, ami például egyértelműen egy imázseleme lett a Fidesz 10 éves kormányzásának. Előtte is erős imázselem volt, de az elmúlt 10 évben hozott intézkedések ebbe az irányba hatottak, és a miniszterelnök úr ugye ezt is bejelentette, hogy 2020-ban nagyon fontos döntések fognak születni, például a 3 gyermekes édesanyák személyi jövedelemadó kedvezménye. Tehát fontos döntések fognak születni, amelyek 22-ből nézve a családpolitikát is egy fontos értékké emelik majd.
A gazdaság védelmi akcióterv, aminek a részleteit még a pénzügyminiszter nem vitte a kormány elé, hogyha jól tudjuk.
Így hangzott
akkor,
el, igen.
Így hangzott el. Akkor annak milyen az iránya? Ez ilyen takarékoskodási irány?
Nem. Szerintem ez viszont korábban egyértelműen eldőlt, és ez a gazdaságpolitikai filozófiája ennek a kormányzatnak, hogyha baj van, akkor enyhíteni kell a terheken, és az állami erőforrásokat, vagy akár az uniós erőforrásokat a gazdaság fejlesztésekkel bevetni. Tehát nem megszorító intézkedések, nem bokros csomag, hanem az elmúlt 10 évnek a hagyományát folytatva adócsökkentés és állami beruházásoknak az elősegítése.
De azt is mondta a miniszterelnök, hogy nem tudjuk, senki nem tudja, mi történik egy olyan helyzetben, amikor az unió államainak növekedése is lassul, mert eddig nőttek, meg mi is nőttünk. Hogy kell elképzelni egy gazdaságvédelmi akciótervet egy teljesen megváltozott környezetben? Van erről elképzelés?
Hát ehhez ugye mindig azt a nehéz műveletet kell elvégezni egy kormányzás terhe alatt fáradozó döntéshozónak, hogy milyen lesz a jövő. Senki nem tudja, de a jövőre lehet következtetni a jelen egy-egy jelzéséből. Például a német gazdaság lassulásából, például a német autóipar körüli nehézségekből, és erre kell a megfelelő reakciót kitalálnia egy kormányzásnak, vagy egy kormányzatnak. A német autóipar nehézségé egyébként, csak hogy még bonyolítsam a dolgot, nem jelenti azt automatikusan, hogy Magyarországon is lassul az autóipar, mert láttunk arra is példát, hogy a német autóipar avval próbál takarékoskodni, hogy Németországból a gyártást áttelepíti Közép-Európába, vagy éppen a világ más pontjaira. Tehát a speciálisan magyar és a speciálisan közép-európai szempontokat figyelembe vevő válaszokat kell kidolgoznia az európai gazdasági térnek, és elsősorban a német gazdaságnak a várható gyengülésére.
Kampánycsökkentett üzemmódban olyan területeknek neki megy a kormány, mint például az egészségügy. Kásler Miklós most egy nagyon rövid határidőt kapott arra, hogy szüntesse meg a kórházak adósság felhalmozásának évtizedes gyakorlatát.
Így van, erről már kormányhatározat is született a karácsonyi időszakban. A pénzügyminisztérium, a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő és Kásler Miklós is ezen munkálkodik. A szoros határidő az igaz, és azt gondolom, hogy éppen ezért a január végén mindenki meg fogja kérdezni, hogy mik az eredmények. A kormányhatározatot, aki elolvassa, azt tudja, hogy kórház igazgatók szintjén zajlanak majd az egyeztetések, tehát ez nem egy-egy oldalas elképzelés vagy víziónak a bemutatását jelenti, hanem kórházakra lebontott intézkedési vagy cselekvési tervre lesz szükség.
Látják, hogy ez körülbelül milyen hatású lehet? Mert eddig nem nagyon mert senki neki menni az egészségügy rendszerének az eddigi 30 kormány alatt, vagy 30 év kormányai alatt.
Hát, illetve akik neki mentek, azoknak a koncepciója az végül is több kárt okozott, mint előrelépés sok esetben. Mondjuk a 2006 után a társadalmi legitimitás hiány megindított nagyon jelentős, szinte mindenkit érintő egészségügyi reform, azt hiszem komoly szögeket jelentett a MSZP-SZDSZ kormánynak a koporsójába, de itt más a helyzet, mert nem a társadalmi várakozással és a társadalmi elvárással szembeni politikáról van szó, hanem egy olyan intézkedéscsomagról és egy olyan területről, amit már nagyon régóta követel mindenki. Valahol abszurd, de valóban az a helyzet, hogy minden évben több 10 milliárd, néha 100 milliárdos magasságú kórház adósság konszolidációt kellett végrehajtani, és csak pénzügyminisztériumi szemmel, vagy költségvetés politikai szemmel érezhető az, hogy itt cselekvési kényszer van, ha nem is az egészségpolitikai dimenzióját látjuk ennek, hanem a költségvetés politikáját. Ez ugye azt jelentett, hogy minden év végén több 10 milliárd forintot mozgósítani kellett a költségvetésben. Érthető az a törekvés, hogy ez ne alakuljon ki, viszont nem egyszerű, nem tudom én, néhány igazgató eltávolításáról van itt szó, hanem aki még egyszer átnézi ezt a kormányhatározatot, az látja, hogy a probléma komplexitásával is szembesül a kormány. Ugye van ebben menedzsment probléma, van ebben rendszer probléma, az úgynevezett HBC pontoknak az aránytalansága, lehet ebben felhalmozott adósság kérdése is. Tehát egy nagyon, vagy a beszállítóknak a befolyásolási lehetősége, egy nagyon komplex ügyről van szó, és költségvetési és egészségpolitikai szempontból ez az, amivel a kormány most megpróbál megküzdeni. Az imázsa biztosan az a Fidesz-KDNP kormánynak, hogy sikerülni fog nekik, mert ennél nagyobb feladatokat és kihívásokat is meg tudtak oldani a gazdaságpolitikában az elmúlt 10 évben.
És ehhez eddig azért nem nyúltak hozzá, mert nem nagyon volt olyan hosszabb időszak, amikor nem volt kampány?
Na, lehet egy ilyen értelmezése, és szerintem jogosabb az, hogy minden kórházi adóságkonszolidáció úgy ért véget, hogy mindenki letette a nagy esküt, hogy jövőre már minden szebb és jobb lesz.
És aztán megint ugyanaz.
És aztán megint ez lett, és itt szerintem inkább egy elfogyott a türelem a kormányzat oldaláról. Tehát itt nem mindig a nagy politikát, és nem mindig a kampánystratégiát kell minden egyes intézkedés mögött keresni. Én azt gondolom, hogy ez a költségvetésért felelős döntéshozók szempontjából ez egy fenntarthatatlan állapot volt, amire már nagyon régóta érezhető volt a vágy, hogy átrendeződjön. A 19-es költségvetésben például található egy 40 milliárdos sor, ami a kórházi adóság struktúrának a reformját volt hivatott szolgálni. Tehát már 18-ban, a választás évében, amikor a 19-es költségvetést megalkották, már ott volt a pénzügyminisztérium fejében, hogy valamit ezzel a évről évre megújuló adóságállománnyal kezdeni kell.
A családvédelmi intézkedés sorozatot a kormány láthatóan folytatni kívánja, a 3 gyerekes anyák örök életre való személyi jövedelemadó mentességének bejelentése az ebben az irányban mutat. Mondhatja a kormány, hogy itt ért el sikereket, amikor a 1,49-en van hosszú évek óta egy kezdeti, jelentősebb emelkedés után?
Ez így van, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy a kormány nagyon sikeres, de még nem teljesen eredményes a családpolitikájában. Azért, mert ez egészen biztosan nem egy-két év alatt kezelhető történet. Tehát itt nem egy válságkezelési intézkedésről, egy egyszerű jogszabálymódosításról, vagy költségvetéspolitikai lépéssorozatról van szó, hanem a családpolitika mögött mégiscsak a bizalom van. Aki a gyermekvállalás mellett dönt, az 30 éves döntést hoz, vagy 25 éves döntést hoz, ha csak a gazdasági dimenzióját nézzük ennek a politikának, azaz bíznia kell a jövőben. És mindaz a lépéssorozat egy magasabb szinten, amit a családpolitikában tett a kormány, azt hiszem erre vezethető vissza, hogy a család alapításba hoz szükséges jövőbe vetett bizalom, az, hogy a családpolitikai, szakpolitikai eszközökhöz nem nyúl a kormány, az egy folyamatosan bővülő lehetőség lesz, és nem szűklő lehetőség, mint mondjuk a Bokros csomag alatt volt, vagy a 2000-es évek MSZP-SZDSZ kormánya alatt alakították vissza ugye a családpolitikai intézkedéseket, tehát a jövőbe vetett bizalom megerősítéséről szól, és éppen ezért mondom azt, hogy sikeres, de igaza van abban, hogy egyelőre a nagy áttütő eredmény hiányzik, viszont nem is lennénk igazságosak azt abban, hogyha ezt néhány év után várnánk el.
De szoknak az emberek abban a helyzetben, hogy gyereket vállalni az nem akkora lemondás? Ezt látják a környezetükben 1-2-3-5 év alatt, és akkor azt mondják, hogy ez egy más környezet? Érdemes? Így kell elképzelni?
Ez lehet a családok szintjén a döntéshozata, de nehéz ebben a kérdéskörben igazából mércéket felállítani, mert könnyen meg lehet, hogyha egy olyan, ha nem történt volna semmi, akkor a népességfogyásnak a dinamikája még nőtt is volna. Tehát lehet, hogy az is egy eredmény, hogy megállt a népességfogyásnak a dinamikája. És bár nincsen népességbővülés, vagy a természetes szaporodás sajnos a magyar társadalomra nem jellemző, de lehet, hogy nem 1,49, hanem 1,39-29, vagy éppen 19 lenne az a bizonyos híres mutatószám. Tehát minden relatív, és minden nézőpont kérdése.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Brázágoston Sámol, a Nézőpont Intézet vezetője, elemző az Inforádió arénájának vendége.